Jóska, te mikor mész börtönbe?
Hogyha megkívánja a szervezetem, hogy no most már kéne segíteni azoknak, akik egy kicsikét megsértődtek a világra, és ezért másként gondolkodnak, másként cselekednek, és a földi törvények bűneit elkövetik, a földi törvényeket áthágják, és bizony bírósági ítélettel elzárattatnak a úgymond rendes emberektől. De hát mielőtt valaki bekerül a börtönbe, addig mindig rendes embernek mondják őket, ezért van a híres közmondás is, hogy mindenkinek van egy téglája a börtön falában. Minden magyar börtönben az idén is megkeresem a saját téglámat, de hát nem is ezért megyek, hanem azokért az emberekért, azokért a apukákért, szerető férfiakért, asszonyokért, akik ott vannak benn, és várják a szép szót, amit oly ritkán kapnak meg.
Ugye az az ember, aki a normális életben él, el nem tudja képzelni, hogy tényleg ők is érző lelkek, és igénylik a szép szót, a költészetet.
Megdöbbentő egy-egy előadás alatt figyelni a szemben ülő férfiakat, fiatal embereket, idősebbeket, a női börtönben az asszonyokat, vagy az előzetesben lévő, úgymond begyűjtött, még bírósági tárgyalás előtt lévő emberek arcát figyelni. Nagyon érzékenyek. A hosszú idő és a rövid időket letöltők is úgy fél időnél jönnek rá, hogy még ugyanennyi van hátra. És ekkor kezdenek másféle érzékenységgel figyelni. A hallott mondatra, a kimondott szóra, a hallott cselekvésekre, hiszen néznek televíziót, hallgatnak rádiót, kapják a híreket családtagoktól, látogatóktól, és másként lesznek érzékenyek.
Mit tudsz te tenni ahhoz, hogy ez az érzékenység megmaradjon akkor is, amikor kikerülnek, és ne ott folytassák, ahol abba hagyták, ami miatt bekerültek?
Elsősorban a saját élethelyzeteimet kell, hogy elmondjam a börtönben. Hogy én mikor kerültem olyan helyzetbe, hogy döntenem kellett, hogy a széles úton menjek, ahol bárki elfér, ott mindenfélét lehet csinálni a széles úton, ott vannak a kuplerályok, ott vannak a jobbnál jobb sörözők, kocsmák, diszkók, ott lehet drogot kapni. A széles úton vannak a templomok, az iskolák, és ott vannak a járdák, és ott vannak a száguldó autók. Tehát minden ott van a széles úton. A keskeny úton, ahol egymás mögött lépkedünk vigyázva, mert hogyha lelépünk a keskeny útról, akkor mély szakadék van. Akkor zuhanunk le, és akkor veszítjük el egyéniségünket. És ez a keskeny úton való tipegésről, ha tudok beszélni a fogvatartottaknak, egy-egy dallon keresztül, vagy egy-egy versen keresztül. Tehát amikor kiderül, hogy a nézőtéren 4-5 fős kis csoport van, ugye az 50-60 fogvatartott közül, tehát az már 10%, akik alkohol befolyás alatt éltek sokáig, és emiatt cirkuszokat rendeztek, betörtek, loptak, hogy tudjanak inni, és szórakozni, és a vágyaikat, szenvedélyeiket kielégítsék, ekkor előveszem Ady Endre borgőzös verseit, hogy hogyan társalog Istennel a borgőzös Ady Endre. És ettől annyira meglepődnek, hogy a nagy híres Ady Endre ilyen közvetlenül, szépen és okosan tud beszélni arról, hogy ő rajta hogy fogott ki az alkohol, hogyan fordította el az alkohol őt Istentől, a szerelemtől, és magukra ismernek. Fölcsattan a taps belőlük, akkor érdemes folytatni. De az én elbukásaim is, az én megtorpanásaim, a társadalmi kötelezettségeim végzése közben. Hányszor elhallgattam megismert társadalmi bűnöket, láttam csalásokat, hazugságokat, és ezeket én elhallgattam, nem mondtam ki, aztán dalba beleírtam azért itt-ott, hogy ilyen emberek élnek körülöttünk, és mit kéne velük csinálni. Ó, ilyenkor aztán bekiabálások vannak, hogy itt a helyük, ide kéne hozni őket. Balassi Bálint emlékműsort, mikor vittem körbe a börtönökben, elmeséltem, hogy elment lovat lopni, mert nem, a királytól nem kapott a végvári hálózat, ugye, pénzt, lóra, fegyverre, puskára, puskaporra, posztóra, ahogy a posztó pénznek is hívták azt a pénzt, és ezért elment lovat lopni. És megszólalt, ez a szombathelyi börtönben volt, megszólalt egy cigány, hogy akkor is ide kerül, mondom, de ez 400 évet történt, nem évül el, kiabálták a többiek, és óriáskat nevettünk. Persze, aki tudta ki a Balassi Bálint, tudta, hogy én miért vagyok ott, az jó, másként kacagott, másért kacagott, míg a tudatlan, olvasatlan fiatal emberek, azok meg azon nevetgéltek, hogy kinevették a barátjukat, és föloldódott a hangulat, és ezt tudom tenni. Tanítok erkölcsöt és etikát ezen keresztül.
Meg is akartam kérdezni, hogy másmilyen arcok és szemek néznek-e rád a börtönkoncerten, mint egy kinti fellépéseden.
Miután én nagyon régi énekes vagyok, hiszen 60 elmúltam, és már azért 20 éves koromban az országban mindenütt jártam, tehát majdnem minden börtönben van 5-6 ismerős, aki látott valahol egy klubban, egy kultúrházban, vagy emlékszik egy tévé vagy rádió szereplésemre. És meghirdetik az előadást, és az itt ki kell mondani, a börtönökben nem kötelező egy kulturális rendezvényre beülni. Akinek kedve van, persze aki fenyítés alatt van, mert valami disznóságot csinálta, az nem ülhet be, de hát nem is ez a lényeg. Aki bejön, az mind önként jön be. Ahogy önként járnak Isten tiszteletre, önként járnak mindenféle lelki tágításra, és ezek között mindig vannak ezek a régi ismerősök, akiket én nem is ismerek, mert ott volt a kultúrház egyik nézője, vagy a klubnak valamelyik tagja, van, akit persze személyesen is ismerek, és ők ma előre elmondják, mit várhatnak tőlem, mit kellene tudni arról, amit csinálok, tehát elültetik azokat a akkor felszedett élményeket, amelyeket, vagy élménypontokat, vagy jelzőket, amelyeket például, hogy szabadszájú vagyok, hogy őszintének tűnök. Tehát én már visszahallottam ezeket, meg is kérdeztem. Na, mit hallottál rólam? Te is ismersz? Nem, a Kovács mondta, vagy a Pista mondta, vagy valaki mondta, hogy maga milyen. És hát így aztán, hogy félig meddig mindig ismerős vagyok. És ez nagyon sokat számít, mert akkor ez olyan, mint egy tartózkodó művelődés, házbeli rendezvény, mert azért abszolút föloldott jókedély nem jön el soha. Az előadás végén szokott nagyon izgalmas lenni, amikor megköszönöm és meghajolok előttük. Ezt a legelvetemültebb bűnöző is csodának tekinti, és több művésztársa mondta már, hogy hallotta már fogvatartottól, hogy és képzeljétek el, meghajolt előttem, holott én egy rabló vagyok, és egy rabló előtt meghajol valaki. Tehát megadom neki a tiszteletet, mert már az ítélet megtörtént. A magyar büntető jog ellenben nagyon furcsa, sokan kritizálják, főleg a visszaeső bűnözők, hiszen nagy jogszakértők mindannyian. Néha kérdeznek is ezzel kapcsolatban bármit, de miután nem vagyok jogszakértő, én csak irodalmi példákat tudok mondani, vagy pedig a magyar történelemből tudok hozni olyan ítéletekről, akár versben, akár irodalmi alkotásra célozva Hunyadi László esetét például. Nagyon élvezik végighallgatni, hogy a Frangepán és a Zrínyieknek a fiaskóját és bizony halálukat, amikor ezt véghallgatják, vagy hogy igazságos volt-e Balassi Bálintnak a zaklatott élete, ahogy élte azt az amúgy is zűrös életet, amit maga okozott a környezetének, és főleg magának, szeretteinek. Ezeket figyelmesen végig tudják hallgatni. És ha belebonyolódunk egy jogi helyzet fölvetésébe, amit szinte elkerülhetetlen, ha már egyetlen visszamondatot mondok, akkor már ők hozzáfűznek még valamit, olyankor elterelem a szót, ez taktikailag is jó, meg helyes, hogy a magyar hagyományos jogrendre hivatkozom, amit egyáltalán nem ismer a büntetőjog, hiszen a római jogot gyakorolja minden bíró. Csak egy apró példát mondok, a régi magyar törvények szerint, aki el akarja adni a házát vagy a birtokát, a két szomszédját kell megbízni azzal, hogy kinek adják el. Mert az lesz az új szomszéd. Igen. A helyén. Tehát nem én adom el a saját birtokomat, a saját házamat valakinek, mert a két szomszédom fog élni együtt azzal a valakivel, aki az én helyembe jön. És ez nagyon hasznos, mert hogyha egy zűrös ember költözik be a harmadik emelet 14-es számú lakásba, és akkor 13-as és 15-ös számú lakásba sírnak, zokognak, hogy egy barom költözött be a helyükre, és kész a konfliktus. És a lépcsőházban már összevesznek, a liftben nem szállnak be együtt, és így tovább, és jön a konfliktus, és előbb-utóbb ebből balhé lesz. És akkor egy ilyet elmesélek nekik, vagy még több ilyen régi magyar jogszokást, akkor elcsodálkoznak, hogy akkor én nem is kaptam volna 5 évet, vagy akkor csak 2, és így tovább. És hát bizony nagyon sok érdekes történet van, és azok a társaim, akik ugyanezt a munkát végzik, csak nem gitárról a kezükben, hanem más művészeti eszközökkel, vagy éppen Isten szavaival, mert lelkészek, ők is nagyon sok ilyen esetről tudnak.
Isten szavait te is a szádra veszed, és te is énekled ezeken a koncerteken.
Vagy annak okán, hogy valamit kimondok, akkor annak az eredetét el kell mondanom, hogy ez most a Pál apostol korintusbeliekhez írt második leveléből van egy részlet, az így és így szól, és akkor ezt hallgassátok meg dalban. Ez ezt és ezt jelenti. De hozzáfűzök egy refrént, ami összefoglalja ezt a gondolatsort, amit ti már lehet, hogy hallottatok egy paptól, de így összefoglalva csak tőlem hallhatjátok, mondom én. Vagy egy másikat, hogyha cigányok vannak a börtönben, és bizony sajnos sok cigány van, akkor előveszem a lovári fordításban a mi atyánkot, és elkezdem nekik mondani, hogy amárodad, ez a mi atyánk, ez a megszólítás, és aki a lovári nyelvjárást ismeri, azok boldogan mondják utánam azt a néhány sort, amit ott felolvasok nekik, vagy a szeretet parancsolat Pál apostol leveléből a szeretetről szóló részt, hogy a szeretet nem fogy el soha, az a vége, ugye, és az egész leírást lovári nyelvjárásban. Most miután Csoli Daróci lefordította, hát így megkaptam tőle. Első fordít, még meg sem jelent, már megkaptam tőle, mert úgy éreztem, hogy anyanyelvükön is kell a cigányokhoz szólni, és hogyha elmondom nekik ezt az ő anyanyelvükön, akkor másként fogadják el, mert bűnözőtől hallottam, hogy a magyar, a több nyelven beszélő cigányról van szó természetesen, hogy a magyar csak munkanyelv. Így kapja a parancsot, ha van véletlen munkahelye, vagy pedig magyarok közt van, akkor ezen a nyelven beszél, de különben az asszonyhoz, a barátaihoz anyanyelvén beszél. Ez dicséretes, hiszen minden nemzetnek megvan a maga anyanyelve, és csak ezen kéne gyakorolnia az élet terheit és örömeit.
Átgondoltad tudatosan, hogy ezt a közönség réteget választod, akkor, amikor idekint sem kolbászból fonják a kerítést, és nagyon sok mindenről lehetne és kellene énekelni ma az embereknek ebben az eladósodott és értékválságokban szenvedő világban.
A bűn az én szememben nagyon rövid ideig tart, a bűnöző állapot, életállapot nagyon rövid ideig tart, sokkal rövidebb ideig, mint az egészséges, normális, tisztességes életidő. Ezért szoktam mondani, hogy a börtönben lévőknek 1/3 maradhatna benne, 2/3 nyugodtan szabad lábon lehetne engedni, mert csak a szociális hálót kéne megerősíteni körülöttük. De ez már társadalmi feladat. Ez már munkahelyteremtés, és hagyna mondjak egy több kormányra való programot, hogy mindegyik kormány szeretne ilyen szociális hálót létrehozni, ki így, ki úgy, ki ilyen, olyan eszközökkel. Ennek a kritizálása nem a börtönmissziós munkámnak a feladata, hanem kívánni azt, hogy legyen szociális háló, ha onnan kijönnek egyszer ezek az emberek, hogy ne essenek vissza. Lakókörnyezetemben él egy fiatalember, aki zűrös életet élt, Baracskára bekerült börtönbe, és én is ott énekes, éppen sorba álltak a foglyok, és mentek valamilyen munkára, és megláttam a szomszédomat, hát ezt a fiatalembert, és hát azonnal szóltam az ott lévő tisztnek, hogy azt a fiatalembert, hogyha a foglalkozásra el, soron kívül engedjék már el. Na, kiderült, hogy semmiféle belső rendbontást nem követett el. Na, jöhet, és kiengedte. És beszélgettünk ilyen dolgokról, mely ebben a riportban is szó esik, és meghallgatta az előadást, és azóta segítőkész, fölújította a lakást, segített az édesanyjának. Egyszerűen rendes ember lett, ha ez szabad ezt így mondani, illetve nem lett ő rendes ember, ugyanolyan esendő lett, mint minden ember. És lehet, hogy eljön az 5 perc, 10 perc, amikor rájön a heppári, és megint elkövet valami marhaságot, köt egy olyan üzletet, amit előnyösnek gondol, mert most már ugye dolgozik, és vannak kapcsolatai, és ez most már másokra is vonatkozik, a bűn elkövetés pici pillanatai. Én elmondok egy ilyet, vagyok valahol, és közlik velem, számla nélkül vegyem fel a tiszteletdíjat, és akkor nem kell befizetnem az adót. Na most ez adócsalás, hogyha úgy veszük, de mondom, és te hogy fogsz ezzel elszámolni, ezzel az összeggel? Mert az, hogy én lelkiismert furdalással fogom ezt kezelni, az az én ügyem. De hát te hogyan? Mégis adományként adod ide nekem, akkor arról is kell egy igazolás, hogy az a pénz valahonnan hiányozni fog. Az valakié volt azelőtt, mielőtt az enyém lett. Hát te hülye vagy, és elgót intézed. De hogyha zsebre vágom, akkor rögtön elkövetek egy olyan pinduri kicsi kis bűnöcskét. És ez 2 perc. Se több, se kevesebb. Tehát 2 perc alatt el lehet követni. És aki nagyobb összeggel ugyanezt teszi, hogy szívességet tesz, most idézőjelben mondom, akkor már bizony olyan erkölcsi bűn, aminek gazdasági visszahatói, visszavitői is vannak.
Azt olvastam erről az útról, a te tolladból, hogy Jézus Krisztus a megrepett nátszálat nem töri el. Mindnyájunkon van egy-egy kisebb-nagyobb repedés.
Én politizáló dalos énekes vagyok. Egy hiten lévő, Isten és Krisztus erejében bízó ember. Ami látványos az, hogy kritizálom a társadalom hibáit, megmondom költők szavaival a világ fájdalmát, de az örömeit is, és ehhez erős bátorságot ad bennem az Isten hit. Ez én vagyok egyszer. A megrepett nád és a megrepett lelkületű emberek sokasága közé megyek. Amikor Jézus betér egy házba, és ott van mindenféle gusztustalan alak, prostituáltak, ilyen-olyan kereskedők, pénzváltók, mindenféle olyan emberek, akiket a társadalom nem szeret. De vannak köztük rendes halászok és kereskedők és olyan pógárok is, akik úgymond rendes emberek. De ettől a pillanattól kezdve, hogy ezek együtt ülnek egy asztalnál, és van egy hangadó, egy csendes szavú fiatalember, ez esetben ugye Jézus Krisztus, abban a pillanatban itt mindenki egyforma lesz, mindenki bűnös lesz, és akkor együtt jönnek ki ebből a házból, az úgynevezett rendes emberek azt fogják erről az asztaltársaságról mondani, hogy ezek gazemberek. Ezek úgy, ahogy van, felügyelet alá kéne helyezni őket. Na most én ilyen vagyok, mert én elmegyek ezekbe a társaságokba, és ott eléneklem a dalokat, elmondom a szép verseket, a gondolatokat, egy-egy igével, egy-egy zsoltárral megerősítem az én állításaimat, vagy a költők állításait, és erről szól az én egész ott létem. És akinek hozzáfűzni valója van, akár a figyelmét áldozva erre, hiszen a figyelem az a befogadás egyik legnagyobb adománya, vagy szavaival, tapsával, mosolyával átöleli a vállam, megfogja a kezem. Egy ívásúak leszünk. Abban a pillanatban én is ugyanolyan bűnös vagyok, mint az átlag. Tehát itt össze lehet adni a bűnöket, elosztva a lélek számmal, és ott van a hatványozott. Ilyen-olyan bűne. 30%-ban mindenki bűnös. Holott van 80-as is köztünk, meg 10-es fokozatú is.
Meg 100-as.
Hát meg 100-as is bizony. De hát a legfontosabb az, hogy a kimondott szavakban megtaláljuk a megoldást azokra a problémákra, ami foglalkoztat bennünket. Egy bűnöző, akivel börtönben beszélgettem, hogy mikor elkövette abban a fél napban, vagy 3-4-5 óra hosszában azt a balhét, ami miatt most itt van, az alatt mire gondolt? Gondolt-e arra, hogy ő megbukhat? Azt mondja, minden pillanatban arra gondolt. És nem arra gondolta, hogy biztos sikerül? Azt mondja, nem sajnos, soha nem. Mert előtte, amikor elindultam, akkor arra gondoltam, hogy siker. De mihelyt beléptem abba a házba, föltörtem az ajtót, és zseblámpával kerestem a megfelelő tárgyat, amit el kell onnan vinni. Végig az járt az eszem, és ha most belép valaki, és ha most fölgyújtja valaki a villanyt, és hogyha most engem hátulról jó fejbe vágnak, és így tovább, akkor bizony végig rettegett a lebukástól. És mikor kijött, mondok egy apró esetet, fiatalember, kábítószer adagott magának mindig, ugye kis pénzéből megvette, de elfogyott a zseppénz. Apukától, anyukától már nem tud többet lejmolni, már mindenét eladta, a korcsolyáját, meg ezt-azt, és már laptopját is eladta, és a fene egye meg a dílertől kapott pluszba 2 vagy 3 kis adagot, hogy ezt add el, akkor egy a tied. És elkezdte eladni azt a 3-4 plusz kis adagot, ennek, annak, amannak, és egy idő után, hogy a rendőrség fölfigyelt, egy újabb terjesztő van valahol, de közben megtudta, hogy milyen egészségtelen ez a valami, amit ő most már egy éve szed, és elment ambulanciára, és kiderült, hogy csak egy éve, meg csak ezt, meg csak ennyit, és tiszta lett, és szólt a dílerének, hogy ő többet nem akar eladni, mert orvoshoz fordult, és ő abba akarja hagyni. Szerencsére a terjesztő azt mondta, akkor le vagy szarva, és kilökte az utcára, akkor nem kell lesz többet, nem is kapsz, ha jössz, ha megdög lesz, akkor se, és így tovább. És ő szépen, nyugodtan élte az életét. Igen, ám, de a rendőrség, a nyomozók nem. Azok dolgoztak tovább, és az a néhány ember, aki tőle kapott, az újabb adagot akart szerezni, és nyüzsögtek, és bizony lebuktak, mert a vevőt is ugye ugyanúgy megtalálják, és elmondták, hogy kitől. Tehát végül letartóztatták ezt. Az amúgy tiszta és becsületes, megtért embert, mert paphoz is fordult, meg is gyónta, és minden, ami csak létezik. És bekerült a börtönbe. És kapott 3 évet terjesztésért, mert kiderült, hogy hát nem volt egy nagy ügy, de az is lehetett volna. Hát 3 évet kapott. És így mondta el a többiek előtt, hogy letettem Jézus Krisztus kezébe a szereket, és többet nem foglalkoztam vele. És akkor megszólalt a börtönbe egy társa, egy nagy erős ember hangja, hogy miért nem az én kezembe? Ez meg oda ment hozzá, elkapta a gramancát, én nagyon megijedtem, többiek is fölemelte, azt mondta, hogy azért nem ütlek most agyon, mert téged is szeret az Isten. És ott ledobta a székre vissza. Tehát ez egy olyan megvallása Isten szeretetének és Istenben való bízásnak, hogy én akkor ebből nagyon sokat tanultam. Miért üssem agyon azt, aki így megsért engem, vagy így körbe árkol engem, és belelök abba az árokba, miért üssem agyon? Hát őt is szereti az Isten valamiért, a mindenit neki, hiszen egészséges, szereti őt valaki, lehet, hogy már gyermeke is vannak, tehát van miért szeresse az Isten. Az, hogy elkövette azt a bűnt, hát a földi törvények alapján már bekerült a börtönbe, úgyhogy már büntetése van egy kicsike, csak a többit még nem ismeri el.
Dinnyés József eligazodik a kinti bonyolultabb világban, vagy lehet, hogy ebbe az egyszerűbb világba menekül?
Nem erről van szó, egy cseppet sem. Ez az én adósságom, amit én a fogvatartottak felé, a bűnesetben megesett emberek irányában mozgok, a teremtett lélek megmentésén, hogy szabadjon ezt ilyen nagyképűen mondani, ez az én tartozásom. Ugyanis ez az én tizedem. Mert ez körülbelül tized annyi feladatvállalás, mint amennyi előadást tartok a úgymond civil közösségeknek. Ahogy járom az országot, a határon túli magyarságot, ahogy a magyar hagyományokat őrzöm, nem őrzöm, hát őrzi az magát rendesen, de ahogy terjesztem, annak a tized része körülbelül, amit én a börtönben a civil élettől elzártaknak beviszek. És ezért van az, hogy most 40 napig folyamatosan járok. Évközben is megyek. Tehát havonta 1-2 helyre mindig elmegyek, főleg, hogy a turnéba vagyok, és egy olyan településen, vagy település hálózatban vagyok, 1-2, 4-5, 6 napig, ahol van börtön, akkor fölhívom a börtönparancsnokot, hogy itt vagyok, és napközben, ha van kedvetek, fogadjatok, és örömmel nyitják ki a kaput, és megyek be. Tehát önkéntesen is megyek, az egész önkéntes tulajdonképpen, senki nem mondta nekem, hogy ezt csináljam.
Azt talán nem volt tudatos, és nem tudom, tudod-e, hogy pont aznap 6-án, január 6-án, amikor te elindulsz, aznap van Joan Baez 71. születésnapja. De azt tudom, hogy az tudatos volt, hogy vízkeresztnapján indulsz.
A vízkeresztnapja nagyon fontos, hiszen ekkor keresztelkedett meg Jézus Krisztus a hagyományok szerint, és utána ő 40 napra elment gondolkodni, hogy most mi a feladat, mit kell csinálni. Hát ez az én sivatagom, vagy kősivatagom, vagy ez az én magányom. Hiszen a smasszerektől, a börtönparancsnokoktól, a nevelőtisztektől csak annyit kapok, hogy ott vagyok előttük. Ők a befogadók, és szeretnék egyszer természetesen a börtön személyzetének is tartani előadást, hogy közös hullámhosszon legyünk. De hát most mondok, van egy börtön parancsnok helyettes, aki gitározik és verseket énekel, és összedolgozunk. Lehet, hogy egyszer majd egy gitározó, énekelő, muzsikáló börtönlakóval, meg ezzel a börtön tisztel, BV-s tisztel, hármasban csinálunk egy lemezt, és akkor kiadjuk egy rabruha, egy egyenruha, meg egy farmer jacky, szóval nem néz neki az rosszul. Sajnos vannak hátulütői is ennek a munkának, mert sokan szeretnek bejönni muzsikálni, popzenészekre gondolok, rockosokra, egyre több színész jár be, és aki nincs hiten, vagy nincs annak a polgári erénynek tudatában, hogy a közjót kell cselekedni, és az a közjó az a feladat része a tevékenységünknek, amely a tizede az egésznek. Most nem kívánom azt egy vezető színésztől, aki egyszer bemegy a börtönbe, hogy életművének, vagy élete egy évének a tized részét, a színpadi munkájának a tized részét börtönökben töltse, nem erről van szó, hanem az áldozat legyen tized méretű. És akkor jut sok mindenkinek abból a szeretetből, amit az igazi művészet gyakorlói kifogyhatatlanul tudnak biztosítani a környezetük számára.
Mi a mai napi evangéliumod üzenete?
Folyamatos bibliaolvasás sokszor egybeesik azzal, amit az ember egymagába kint talál. Bizony a sok álommal és a sok beszéddel együtt jár a hiába valóság. Ezért féld az Istent. Tehát most, hogy itt beszélgetünk hosszú ideje, ebben benne van a hiába valóság is, hiszen a kérdések azért vannak, hogy ugye nem hiába való az, amit teszel, tehát ez a riporter kérdéseiben benne van szinte, az én válaszaimban pedig az a bizonyítási erő van benne, hogy nem a hiába valóság az, amit le akarok küzdeni, hanem van egy kis kötelesség embertársaim iránt, és az iránt is, akitől ezt az erőt kapom. Ő az Isten.